Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. május 24-én. A témával Jézus Krisztus mennybe menetele, apostolok cselekedete 1.9.11. Ez a Jézus, aki közületek felemeltetett a mennybe, ugyanazon a módon fog visszajönni. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A mai nap mindenképpen egy nagyon különleges nap mindannyiunk számára. Ma megemlékezünk a mi szeretett Urunk és Üdvözítőnk dicsőséges mennybe meneteléről. És nyilván hiszem, hogy mindazok számára, akik szerették Istent és szeretik Őt, akik hisznek az Ő szavában, akik jártasak az Ő történelemben, ez az Ő megváltási művének a megkoronázása, amelyet Isten Krisztusban elvégzett a Földön. Ezen a napon csak röviden érintjük Isten tervét az emberiséggel, hiszen egy óra alatt nem lehet elmondani mindent, amit el kellene, lehetne mondani, de annyit elmondhatunk ma itt, hogy Istennek van egy örök terve az emberiséggel, hogy Isten Krisztusban emberré lett, és ő benne megbékéltette a világot önmagával, az emberiséget önmagával. Hogy ő volt az, aki eltávolította a válaszfalat, a szétválasztást, az ellenségeskedést, és kegyelemmel megajándékozott bennünket békességgel, önmagával, önmagában. Ugyanakkor szükséges, hogy elfogadjuk, amit Isten előkészített számunkra. A legnagyobb és legbecsessébb ajándék semmit nem ér, ha nincs elfogadva. Azt, amit Isten az emberiségnek ad, amit ajándékba ad, azt mégis el kell fogadni, be kell fogadni, és ez az emberben egyszerűen hitben történik meg, aztán Istenhez közeledhetünk, és megtapasztalhatjuk Istent hitáltal. Egyszerűen arról van szó, hogy az Isten ígéjében megígért dolgokat a gyakorlatban is átéljük, vagy megtapasztaljuk. Hogy azok ne csak beszámolókban és a Bibliában szerepeljenek, hanem hogy személyes életünkben is isteni valósággá váljanak. Ha például az áll írva, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem elnyerje az örök életet, rendelkezzen az örök élettel. Akkor a hit szava meg kell találja a helyét bennünk, nem elméletileg, hanem a gyakorlatban. Hogy megtapasztaljuk Istent, amelynél fogva a hagyományos nézetekből eljutunk a személyes, élő hithez Krisztusban, mint személyes megváltónkban, mint szabadítónkban, mint abban, aki eljött, hogy megszabadítson és üdvözítsen minket. Voltaképpen ezzel kezdődik el minden. És, amint már említve lett, amikor Isten a Krisztusban megbékéltette az emberiséget önmagával, meghozta az áldozatot, vagyis odaadta az ő saját életét azokért, akik örökké Istennél kell, hogy legyenek. Voltaképpen ez nagyon egyszerű. Az ember, aki ideiglenesen él, valamikor belépett ebbe a világba, ugye? Ebben leszületett a világba, és valamikor minden embernek mennie is kell. A kérdés csak az, hogy hová megy akkor, amikor elmegy. Tényleg létezik, és ezt higgyétek el nekem, létezik egy felfele menet, és egy lefele menet is. Létezik egy Isten nélküli távozás, és egy Istennel való távozás. Létezik egy távozás ebből a világból Isten gyermekeként, mint olyan ember, akik tudatosan elfogadta a megbékélést, és létezik egy távozás ebből a világból Isten nélkül. És erre utal a rómaiakhoz írt levél 14. fejezetének 7. versében létező csodálatos gondolat. Ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Hogy élünk, vagy meghalunk, az Úré vagyunk. Az Úr tulajdonai vagyunk. De ennek valóra kell válnia az életünkben. Nem elég, ha Pál apostol leírja az ő megtérésének történetét. És mi beszélünk arról, hogy ez hogyan és miként történt, hanem mindannyian közülünk kell rendelkeznünk egy személyes megtérési történettel, amiről tanúskodhatunk és beszámolhatunk. Nem csak arról, hogy mi történt akkor, hanem arról is, ami ma történik, meg kell történjen veled, velem, velünk, mindannyiunkkal. És elhatároztam magamnak, ezt pedig, amikor még 18 éves voltam, és éreztem a hívást, hogy hirdessem Isten ígéjét, elhatároztam magamnak, hogy úgy prédikáljak, hogy azok előtt, az emberek előtt, akik hallották az ígét a számból, a mindenható előtt az ítélet napján megállhassak. Nem azért vagyok itt, hogy ítélkezzek, de azért sem vagyok itt, hogy azt mondjam, hogy mindannyian a mennybe jutunk. Létezik egy út, amely az élethez vezet, és létezik egy út, amely a kárhozatra vezet. A Máté evangélium a 7. fejezetében, ami Urunk ezt mondta, széles az út, és tág a kapu, amely a kárhozatra vezet. Keskeny a kapu, és szűk az az út, ami az életre vezet. Ezt el kell mondani az embereknek. Nem számít, hogy a legjobb családba, a legjobb hitközösségbe születtünk ebele, hogy a legjobb apánk, a legjobb anyánk van, a legjobb szülői házunk, a legjobb nevelésünk, hogy a legjobb gyerekek, apák, anyák és mindenek lehetünk mi, ami itt a Földön létezik. Nem okoztunk senkinek sem fájdalmat, nem loptunk senkitől, és nem tettünk semmi ehhez hasonlókat. Aztán azt gondolhatnánk, hogy Isten nagyon elégedett lehetne velünk, mert végül is nem tettük ugyan az összes előzőleg felsorolt dolgokat. De a tény az, kedves barátaim, hogy Isten nélkül születtünk ebbe a világba, és a szüleink is Isten nélkül születtek ebbe a világba. Ádám óta minden ember így született. Éppen ezért lett szükség a megváltásra, hogy kibékülőjön Istennel az Istentől elszakadt, eltévedett emberiség, hogy megszűnjön a szakadás, és hogy nekünk, akik ideiglenes életet élvezünk, örök életet ajándékozzon. Ezért mondta Jézus a János evangéliumában, én vagyok a jó pásztor. Én az életemet hagyom, vagy adom az én juhaimért. Azután így folytatja, az én juhaim hallják az én hangomat. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Ennél fogva az örök életről beszélt. A másik életet annélkül éljük, nélküle éljük. Ezt egészen természetesen kaptuk. Amikor az Úr az életről szól, akkor azt lehet olvasni a János levelében, aki az Isten fiát magáénak vallja, vagy tudja, annak örök élete van. Aki pedig az Isten fiát nem vallja magáénak, annak nincs élete. János Evangélium 1. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És ismét János 1. De mindazok, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, mégpedig azoknak, akik hisznek az ő nevében. Minden, mindezek nagyon fontos kijelentések, amelyeknek a szívünkbe kell hatolniuk. És aztán jön az isteni kötelesség. Csak egy isteni kötelesség létezik, és ez a János evangéliumának 3. fejezetében található. Valószerűen mondom neked, nektek újjá kell születnetek. Kötelesség. Ma Krisztus mennybe menetelének az emléke van. De nem lenne helyes Isten előtt, ha csak Krisztus mennybe meneteléről beszélnénk, és nem készülnénk fel arra, nem készülhetnénk fel arra, hogy mi is felmenjünk a mennybe, amikor eljön a mi óránk, amikor az Úr újra eljön, hogy magához vegye az öveit. És akkor két valóság lesz. Egy nagyon szeretetre méltó, és egy keserűen csalódást okozó. A János evangéliumában, sőt valójában az összes evangéliumban, és különösen a Máté evangéliumában utalás van téve az Úr visszajövetelére. A János evangéliumának 14. fejezetében az Úr így szólt: Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Az én atyám házában sok lakóhely van, amennyiben nem így lenne, megmondtam volna nektek. Így szól az mi Urunk. Aztán azt így folytatja, visszajövök azután, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Viszont, hogy most megmutassuk a hasonlóságot, a Máté evangéliumában arról olvashatunk, mi fog történni az Úr visszajövetelekor. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik visszamarad. Vagy ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik visszamarad. Hogy a mezőn vagy az ágyban van hasonló a helyzet. Ketten fognak őrölni a kézi malomban, az egyik felvétetik, a másik visszamarad. Ma így van itt előttünk megírva. Holnap már bekövetkezett történelem lehet, hogy az egyik felvétetett, a másik pedig meg visszamaradt. Isten ígéjének valódi hirdetésében az igaz Isten előtt illik, hogy minden komolysággal, szeretettel, de minden komolysággal rámutassunk arra, hogy éppen ez a két lehetőség fennáll, és ezekbe is fognak következni abban a pillanatban, amikor az Úr visszajön. És éppen ezért vagyunk újra és újra tájékoztatva arról, hogy készüljünk fel az Úrral való találkozásra. Elolvashatjátok a Lukács 21-et. Ott ez áll. Amint mindezeket látjátok, emeljétek fel a fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Ma nem tudunk kitérni a végidők jeleire, de kérem, higgyétek el nekem, hogy nem mondanám ezt, ha nem lehetne, és nem kellene kijelenteni Isten ígéjének az alapján. Most nagyon közel vagyunk, nagyon közel Jézus Krisztus, a mi Urunk visszajöveteléhez. Az idők jelei olyan egyértelműen beszélnek, hogy mindazok, akik most élnek és olvassák a Bibliát, az események alapján felismerhetik, hogy közel vagyunk az Úr visszajöveteléhez. Visszatérve a János 3. fejezetéhez, hogy nektek újjá kell születnetek, ami testből születik, az test, ami a szellemből születik, az szellem. Hogy Isten szellem, erről olvasunk a János 4. fejezetének 24. versében. És aki imádni akarja őt, annak szellemben és igazságban kell imádnia őt. Isten nem egy idős nagy tata, akinek bármit is el lehetne mesélni. Istenhez őszintén és becsületesen kell közeledni, és pedig azon az úton, amelyen ő jött el hozzánk. És ezzel már is eljutottunk íge hirdetésünk lényegéhez. Valójában csak egy személyes isteni kinyilatkoztatás létezik itt ezen a földön, ami üdvösségünkre nézve, és ez Jézus Krisztusban, a mi Urunkban következett be. És ezért mondhatta, aki engem lát, az látja az Atyát, én és az Atya egy vagyunk. És ő el tudta mondani azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a feltámadás. Nos, hiszen ti mindannyian ismeritek a mi Urunk kijelentéseit, nem de. Krisztus nem azért jött, hogy egy csodálatos vallást alapítson. Ezt már is hangsúlyoztuk, hanem ő azért jött, hogy megváltson minket, az ő vérét és életét hagyta, hogy mi üdvösséget nyerjünk, és azért jött, hogy kegyelemből, isteni örök élettel megajándékozzon bennünket. És csak az élhet örökké, aki a Jézus Krisztusban vetett hitével egy teljes, személyes élmény révén részesült is az örök életben. Aki nem részesül, nem kapja meg az örök életet már itt ezen a földön, soha nem fogja megkapni. Mert az időből való távozással véglegesen meghoztuk a döntésünket. Aki az örök élet nélkül távozik ebből a világból, örök élet nélkül lesz ott is. Isten azért adta az embernek ezt az életet, hogy meghozza a helyes döntést, hogy hívővé váljon, elfogadja az üdvösséget és a kegyelmet. De amikor az ember elhagyja ezt a földet, akkor lejár az óra, az idő véget ért. Nem az örökkévalóságot kell az üdvözülésre használni, hanem az időt. Az örökkévalóságot arra kell használni, hogy az Úrnál legyünk. Ma elgondolkoztam azon, milyen kiváltságban lett részünk, vagy lett része a testvéreink és a testvérnőknek, akik Jézus Krisztus idejében éltek itt ezen a földön. Akik hallották őt, látták őt, tanúi voltak annak, ahogy meggyógyította a vakokat, megtisztította a leprásokat, ahogy lecsendesítette a vihart, megsokszorozta a kenyeret, ahogy fenségesen kinyilatkoztatta az ő isteni hatalmát és az ő dicsőségét. És mégis tudjuk, hogy nem mindenkinek sikerült hinni. Csak azok, akik félretették a kritikát, akik nyitott szívvel közzeledtek hozzá, nem azért, hogy hibát keressenek benne, hanem, hogy valóban egy élményt szerezzenek az Úrral. Mi lenne ma a legfontosabb? nincs fontosabb annál, mint hogy ma, ezen a napon mindenki egészen tudatosan találkozzon Istennel, az Úrral. Nos, most azt mondhatjátok, igenis, de hát ő felment a mennybe, és ez mégis nagyon messze van. Szép nagy távolság oda, ugye? Mi hisszük, amit Isten ígéje mond. Isten mindenütt jelen való. Isten a mennyben van, Isten itt van a földön. Betölti az egész világegyetemet. És Isten jelen van ott, ahol az ő ígéje hirdetve van. Ott hallani lehet őt, ott át lehet őt élni, ott van szabadítás, van gyógyulás, kegyelem, amelyet Isten azoknak ad, akik közelednek hozzá. Ami a feltámadást és aztán a mennybe menetelt illeti, ha szemünk elé állítjuk a dolgokat, mégis valami nagyon csodálatos dolog. Ott van valaki, aki mégis úgy születik ebbe a világba, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy nem földi emberi nemzés történt, hanem a Szent Szellem árnyékolta be Máriát, és ez lett mondva neki, az, aki megszületik tőled, a Szent Szellemtől származik, és a magasságos fiának lesz nevezve. Így az Úr, mint Isten fia, hatalmat kapott a halál felett. Mivel emberi testet öltött magára, mi érettünk szenvednie, és meg kellett halnia azért, hogy megszabadítson minket a haláltól. Testében meghalt ugyan, de szellemében fel lett támasztva, teste átalakult, aztán felment a mennybe. Szeretnék felolvasni néhány bibliai idézetet, és kérlek benneteket, hogy örüljetek velem együtt. Örüljetek mindazokkal együtt, akik hinni tudnak abban, hogy Isten nem csak, hogy felkínálta a kegyelmet a világnak, hanem kegyelmet is gyakorolt az igazságosság helyett, az ítélet helyett. Az Efézus beliekhez írt levél 4. fejezetéből csak néhány bibliai idézetet olvasok fel, Efézus beliekhez írt levél 4. fejezet 8. verstől. Ebből kifolyólag mondja az írás, felment a magasságban, foglyokat vezetett el magával, és ajándékokat adott az embereknek. Annak pedig, hogy felment, mi más értelme lehet, mint hogy elő leszállt, vagy lement a föld alsó részeibe. Ő, aki leszállott, ugyanaz, mint aki felemelkedett minden menny vagy égtáj fölé, hogy betöltse az egész világ mindenséget. Itt néhány szóban nagyon sok mindennel vagyunk szembesítve. Ami megváltunk, keresztre lett feszítve, és az írás szerint leszállt, vagy lement a pokolba, mert le kellett győznie a halált, az ördögöt, le kellett szállnia, hogy megszabadítsa azokat, akiket a halál hatalma fogva tartott. Éppen ezért volt szükséges, hogy a halál, az ördög, a pokol, mindez le legyen győzve. És itt Isten ígéje arról számol be nekünk, hogy az, aki leszállt, ugyanaz, mint aki felemelkedett minden menny vagy égtáj fölé, hogy betöltse az egész világegyetemet, világmindenséget. A megváltás Isten részéről tökéletesen megvalósult. Mi meglettünk váltva, a halál lelet győzve, a pokol lelet győzve, a sátán meglett fosztva az ő hatalmától, mert így van megírva, hogy Isten a Krisztusban lefegyverezte az ellenséges erőket, és diadalmaskodott felettünk. Elvégeztetett, meglett valósítva. Most az apostolok cselekedetei első fejezetéből felolvasom a 9. verstől. Apostolok cselekedete 1, a 9. verstől. Eme szavak után felemeltetett a szemük előtt. Egy felhő magába vette, és eltakarta őt a szemük elől. És miközben még merev tekintettel, vagy feszülten fürkésztek utána, miközben felemelkedett a menny az égbe, hirtelen két fehér ruhás férfi állt mellettük, akik így szóltak: ti galileai férfiak, mit álltok itt, és nézitek az eget? Ez a Jézus, aki közületek felemeltetett a mennybe, vagy az égbe, ugyanúgy fog eljönni, ugyanazon a módon fog eljönni, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Micsoda csodálatos tanúbizonyság! Ezt a történetet nem újságírók találták ki, hanem itt le van írva azok tanúság tétele, akik szem és fültani voltak az eseményeknek, és különösen azoknak a tanúvallomása, akik szemtanúi voltak annak, hogy a mi Urunk keresztre lett feszítve, hogy el lett temetve, majd feltámadt, és a feltámadása után 40 napig velük volt, aztán a szemük láttára felemeltetett a mennybe. Ennél fogva szeretnék egy halleluját, magasztalva legyen a mi Istenünket mondani, vagy kijelenteni. Halleluja! Minden megtiszteltetés a mi Istenünknek, az Úrnak, aki a megváltás megvalósítása után, miután legyőzte a sátánt, a halált és a poklot, feltámadt a harmadik napon, és ahogyan mindannyian elolvashatjuk az evangéliumokban, majd a jelenések könyvében is, különösen az első fejezetben, amikor János a Pátmos szigetén volt, az Úr megjelent neki teljes dicsőségében. És így szólt hozzá: én ugyan halott voltam, és ímé örökké élek, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Nos, ezek nem üres szavak, ez isteni valóság. Nem létezik két mindenható, csak egy mindenható létezik, és ez Isten az Úr, aki teremtett a mennyet és a földet. A sátán hatalma csak addig nyúlik, ameddig mi megengedjük neki, és ameddig Isten megengedi. Hamarosan eljön az a nap, amikor minden ellenség az Úr lábainak zsámolyálul lesz vetve, és ő minden felett diadalmaskodni fog. Még egyszer felolvasom az apostolok cselekedete 1:9-et. Ezek után felemeltetett a szemeik előtt, egy felhő felvette őt, és elrejtette őt a szemük elől. Milyen fenséges pillanat volt ez! Ugyanaz az Úr, akivel ettek és ittak, akit láttak, hogy elfáradt, akit láttak, hogy elaludt, aki imádkozva, mint embernek találtatott az emberekért, itt fenségében és dicsőségében megjelenik az övei előtt, és a szemük látta, altára felvétetik a dicsőségbe, a mennybe. A tizedik vers, és miközben még merev tekintettel fürkésztek utána, miközben felemelkedett az égbe, hirtelen két fehér ruhás férfi állt mellettük, akik így szóltak, ti galileai férfiak, mit álltok itt, és nézitek az eget. Ez a Jézus, aki közzületek felemeltetett az égbe, vagy a mennybe, ugyanúgy fog eljönni, ahogy láttátok őt felmenni az égbe. Most meg lehet, hogy néhány őszinte kritikus, és ez nekünk is megfelel, megkérdezheti, hol maradt mégis az ő visszajövetele, hiszen már majdnem 2000 év telt el, amióta ez itt ki lett jelentve és le lett írva. Figyeljetek, szeretteim! Isten, aki maga örök, neki van egy időterve, és Istennél úgy áll az Ótestamentumban és az Új Testamentumban is, hogy egy nap annyi, mint a mi 1000 évünk. Isten 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon befejezte az ő művét, és megpihent mindattól, amit létrehozott. Gyakorlatilag 2000 év telt el Ádámtól Ábrahámig, újabb 2000 év Ábrahámtól Krisztusig, és most közeledünk a 3. 2000 évhez, amiután betelik a 6000 év. És a 7. évezred pedig, ahogy a Jelenések 20-ban meg van írva, az 1000 éves birodalom lesz. A Biblia nem csak történeteket tartalmaz, hanem lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjünk Isten gondolatába, amely magasabb rendű, mint a mi gondolataink. A Szentírásban, mint egy vörös fonal, végighúzódik az egész üdvösség története, amely már előre le lett írva. Az emberek mindig csak akkor írják a történelmet, amikor az események már mögöttünk vannak, vagyis amikor már megtörténtek. Isten azonban előre megírta az egész történelmet, és aki jól kiismeri magát a Bibliában, az már tud a végítéletről is, a fehér trónról, amit a Jelenések 20.11-ben és a Jelenések 21-ben az új ég és az új földről is lett írva. Vagyis arról a pillanatról, amikor az idő újra az örökké valóságba torkollik. És kérem, hadd vegyük ezt Isten kezéből így át. Ha az emberek olvassák a Bibliát, anélkül, hogy egy személyes kapcsolatuk legyen Istennel és az ő igéjével, akkor ez nagyon unalmas és érdektelen lehet. Ezt elismerem. De ha egy ember újjászületett, isteni életet hordoz magában, és a Szent Szellem megnyugszik rajta, ahogy a prófétákon és az apostolokon is megnyugodott, akkor egy ilyen embernek egy közvetlen hozzáférése, betekintése, részesedése van az Isten ékéjében, és mindabban, amit Isten cselekszik, végez. És még egy gondolat ötlött eszembe. Hiszen mi most élünk, és ha igazi gyermekei vagyunk Istennek, akkor most részünk is lesz abban, amit Isten a mi napjainkban tesz. Úgy, ahogy azoknak is közös részesedésük volt abban, amit Isten más időkben végzett. És ebben egészen őszinte vagyok. Tudatosan szeretnék részesülni abban, amit Isten cselekszik. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, tájékozottaknak kell lennünk az ígéretekről, amelyeket Isten az ő ígéjében megadott, és azokról a dolgokról is, amelyeket a mi napjainkra bejelentett. A Lukács 24-ből felolvasom az 50. és az 51. verset. Ezután kivezette őket a városból Betánia közelébe. Felemelte akkor a kezeit, és megáldotta őket. És az történt, hogy miközben megáldotta őket, elvált tőlük, és felemeltetett a mennybe. Amint előzőleg már említve is lett, ezen a napon megemlékezünk a mi szeretett Urunk és üdvözítőnk mennybe meneteléről. Lukács is beszámol nekünk, hogyan történt ez az esemény, és egyszer, amikor Jeruzsálemben jártam, egészen tudatosan lementem az olajfák hegyéről Betániáig, hogy kapcsolódjak ehhez a szentírási helyhez, ahol az Úr felment a mennybe. Addig a pontig elmentem. Egy hely ma már nem sokat mondhat nekünk, de ha megvan az élő hit a szívünkben, és azt remélem, hogy megvan, hogy senki nem kételkedik Istenben és Isten ígéjében. Ha valaki megkérdőjelezi az én szavaimat, az azt jelenteni, hogy nem hinni el, amit mondtam. És végső soron ez azzal egyenértékű lenne, hogy hazugnak tartana engem. Isten azonban nem engedi meg, hogy bárki is hazugnak tartsa őt. Isten szava hihető, igaz. Mindazonáltal, aki nem hisz Istenben, ahogy János levelében áll, az hazugnak tartja őt. Aki nem hisz nekem, az hazugnak tart engem. Aki nem hisz neked, hazugnak tart téged. Aki nem hisz Istennek, hazugnak tartja őt. Már most úgy van, hogy Isten maga az igazság. Ő nem csak az igazságot mondja, hanem ő maga az igazság. Az ő szava az igazság. Elhiszitek ezt mindannyian? Én teljes szívemből elhiszem. Az ég és a föld el fog múlni, de Isten ígéje örökké megmarad. És figyeljetek! Figyeljétek meg a dolgokat, azokat a dolgokat, amelyek az egész Ótestamentumban belettek jelentve, például a mennybe menetel is, a 68. Zsoltárban el lehet olvasni, a 68. Zsoltár 19. versében. Te felmentél a magasságba, foglyokat vezettél el magaddal, és ajándékokat adtál az embereknek, és így tovább. Minden, ami Krisztussal kapcsolatban történt az Új Szövetségben, az Ótestamentumban már meg lett jövendőlve, be lett jelentve, és szó szerint be is teljesedett. Betű szerint beteljesedett. Tehát nem csak megírott ígeként létezik, mint igazság, hanem élő, beteljesült valóságként is a szemünk előtt van. És éppen ezért mondtam, Urunk, amennyiben nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor bűneitekben fogtok meghalni. Hiszen ő az, ő a nagy, én vagyok. És ő miért jött el. Azért jött el erre a földre, hogy mi eljuthassunk ő hozzá a dicsőségbe. És tisztelt barátaim, hadd legyen ez is szeretettel, de mégis nyomatékosan hangoztatva, ahogy előzőleg is hangsúlyoztuk. Nem elég tudni, hogy mások átélték, és hogy le van írva, nekünk személyesen is át kell élnünk azt, ami meg van írva. És a Pál apostol ezt írja, hogy Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, már most Nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Nos szép, ez megtörtént Pál apostollal. De mi van veled? És mi legyen velem? Avagy keresztre lettél te magad feszítve Krisztussal, meghaltál-e vele, el lettél-e temetve vele, feltámadtál-e vele, van-e benned egy isteni új élet? Hiszen ez a döntő kérdés, nem csak olvasni róla, hanem átélni, amit Isten megígért. Felolvasom nektek ehhez az első Péter leveléből első fejezetének második és harmadik versét, ami valóban kapcsolódik hozzá. Második és a harmadik verset. És Isten az Atya eleve elhatározása szerint kilettek választva arra, hogy a Szent Szellem általi megszentelődésbe engedelmesek legyenek, és aki Jézus Krisztus vérével legyenek meghintve. Részesüljetek egyre bőségesebben, kegyelemben és békességben. És most jön a lényeg. Magasztalva legyen Isten, ami Urunk Jézus Krisztusunk Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket egy élő reménységre, Jézus Krisztus feltámadásával a halottak közül. Micsoda tanúbizonyság! Avagy lehet-e ez a te személyes tanúbizonyságod is, vagy csak a Péteré és néhány akkori hívőké? Elmondhatod-e te is személyesen, szívedből, magasztalva, legyen Isten, ami Urunk, Jézus Krisztusunk Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült engem egy élő reménységre Jézus Krisztus feltámadásával a halottak közül. Ő feltámadt, ez igaz, és általa nyilvánvalóvá vált az új isteni élet, a halálnak és a vérontásnak a megbékéléssel van Tehát a halálnak és a vérontásnak a megbékéléshez, a megbocsátásra és a kegyelemhez van köze, amelyel megajándékozta Isten az emberiséget Krisztusban. De aztán a feltámadás által Isten megmutatta a halál felett, diadalmaskodtam, a pokol legyőzetett. Isten örök életet adott mindazoknak, akik Jézus Krisztus tulajdonává lesznek. És ez nem egy vallási közösséghez való csatlakozás által történik. Én magam misszionárus vagyok, nem tudom, ha tudják-e, de ezt nem kell minden alkalommal hangoztatni vagy kürtölni. De minden esetre több mint 100 országban jártam, láttam a világot minden oldaláról. Láttam más vallásokat, láttam, milyen buzgók mindannyian, és hogyan vetik le magukat, hogyan imádkoznak, hogyan könyörögnek, bőtölnek, vezekelnek, és minden mást, amit úgy gyakorolnak. Tényleg nagyon sokat láttam. Azt is láttam, hogyan váltanak vallást az emberek, mert úgy gondolják, hogy megtalálták a helyest. Szeretteim, országunkban két nemzeti egyház van, ez jól ismert. Aztán vannak még különböző szabadegyházak, valamint más hitközösségek, nagyobbak és kisebbek, régebbiek vagy újabbak. De ezt mégis el lehet itt mondani, hogy nincsen olyan egyház vagy szabadegyház, sem közösség, amely képes lenne üdvözíteni, amely üdvösséget adhatna. Csak egy létezik, akitől az üdvösség érkezik, nevezetesen attól, aki eljuttatta azt hozzánk, és nincs senki másban üdvösség, és nincs más, nem adatott más név az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülhetnének, mint egyedül a Jézus Krisztus neve. Így prédikált Péter azon a pünkösdi napon és közvetlen azután is. És így prédikálunk mi is. Mi nem vagyunk szervezett hitközösség, amelyhez csatlakozni lehetne, mi megpróbáljuk másoknak megmutatni az útat, mert nekünk is meg lett mutatva. Szeretnénk, hogy mások is hitre jussanak, mert mi kegyelemből hitre jutottunk. Szeretnénk, ha mások is meg lennének mentve, mert mi meg lettünk mentve. Szeretnénk, ha mások is örök életet élveznének, mert mi is örök életet kaptunk. A lajstromot pedig még tovább lehetne folytatni. Nyugodtan tudunk-e aludni azzal a gondolattal, hogy naponta sokan az időből az örökké valóságba távoznak, örök élet nélkül, hogy milliókról van szó, számban nem lehet összefoglalni. Én szörnyűnek képzelem el azt a pillanatot, és ezt egyszer magam is átéltem, 1980. december 31-én, amikor Afrikából a legmagasabb stádiumú malária tropikával tértem vissza, és az egyetemi kórházba kerültem, belettem szállítva, anélkül, hogy tudtam volna, mi történik körülöttem. Voltak éppen, már nem is voltam magamnál, nem tudtam beszélni, nagyon előre haladott állapotban voltam. És amennyiben Isten nem avatkozott volna be, ma nem lennék itt, hanem az örökké valóságban. De amikor betoltak ott a haldokló szobába, ahol jobbra és balra csak egy függöny van még, akkor ott az embernek mégis kicsit más érzése lesz. Beszélni nem tudtam, mert nem volt semmi erőm, de még gondolkodni tudtam, és csak egy gondolat foglalkoztatott, amit valójában ki is akartam mondani, de már nem ment. És ez a gondolat ez volt: Uram, hogyan állok én te előtted? Mellettem egy férfi küzdött az élet utolsó perceiben a halállal. Azokat a szavakat, amelyek az ajkáról elhangzottak, itt és márhol, máshol sem lehet megismételni. Egy kétségbe esett, szörnyű, halálos küzdelmet éltem ott át. Ezt nem magamért mondom, és főleg nem azért, hogy dicsekedjek vele, hanem az igazság érdekében mondom, hogy abban a pillanatban békességet éreztem Istennel. A legkisebb nyugtalanság sem uralkodott el rajtam. Éppen ellenkezőleg a Bibliát magam előtt tartva mondom, hogy üdvös érzés töltötte el szívemet. Nem volt bennem nyoma sem a félelemnek. Éppen ellenkezőleg tudatában voltam annak, hogy most már mehetek az én Uramhoz, akit szerettem, akinek szolgáltam. Azok üdvös pillanatok voltak. És amikor néhányan olvasták a tanúságtételemet, kilettem véve a testemből, és láttam a fehér ruhás sokaságot, akik fenségesen felemeltettek a menny felé, és amikor visszatértem a testembe, keserűen sírtam a csalódás miatt, hogy nem mehettem el az Úrhoz. Nos, nem is akarok tovább erről beszélni, csak egy dolgot akartam hangsúlyozni ezzel. Ahhoz mindannyian jól értünk, hogy az életet hogyan kell élni. Lehet, hogy megvan a pénzünk, ami kellemesebbé teszi az életünket, és minden, ami ahhoz tartozik, a megfelelő oktatás, és minden más, ami csak létezik. Barátok, mestere lenni a mindennapi életnek az egy dolog. És azután, hogy a halál úrrá lesz az élet felett, az egy teljesen másik dolog. Azt javaslom, hogy minden ember szeresse annyira önmagát, fogadja be és vegye tudomásul azt az isteni szeretetet, amely Krisztusban megadatott neki, mert úgy szerette Isten a világot, és ebben az isteni szeretetben megragadni a megbékélés és a szabadító kezet Krisztusban, és így tudatosan a Jézus Krisztusban vetett hit által Isten gyermekévé válni, átlépni a halálból az életbe, mert Isten így akarja. Felolvasom nektek még a Kolossé-beliekhez írt első fejezetéből, Kolossé első fejezetének 13. versétől. Hiszen ő megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átültetett bennünket az ő szeretett fiának országába. Micsoda hatalmas kijelentés! Nem meg fogja tenni, hanem már is megtett. Még egyszer elolvasom. Hiszen ő megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átültetett bennünket az ő szeretett fiának országába. 14. vers. Ő benne van a megváltásunk az ő vére által, nevezetesen a bűnök bocsánata. Hiszen ő a láthatatlan Isten képmása. Az egész teremtés vagy alkotás elsőszülöttje, mert ő benne lett megteremtve mindaz, ami a mennyben és a földön van. A látható és a láthatatlan, legyenek azok trónok vagy uralmak, fejedelemségek vagy hatalmasságok, minden ő általa és ő érte lett megteremtve. És ő mindenek előtt van, és minden ő benne van az állandósága. Továbbá ő a testfeje az a gyülekezetnek, és így tovább. Ismét eljutunk ahhoz a ponthoz, hogy nem elég, hogy itt meg legyen írva, hogy ő megmentett minket a sötétség hatalmából, hanem neked egyszerűen, személyesen is el kell fogadnod Isten akaratát, és meggyőződésből az Úrral való tapasztalatod alapján el kell mondhasd, hogy ő megmentett engem a sötétség hatalmából, és áthelyezett engem az ő szeretett fiának országába. Kedves barátaim, ez valóban igaz. Még mindig megtapasztalhatjuk Istent. Isten megtapasztalható. Itt nem egy filozófiáról, nem egy elméletről van szó, hanem arról, hogy ma Jézus Krisztusnak ugyanaz az evangéliuma van hirdetve, mint az elején, és hogy az emberek ma átélhetik Istent, és a sötétségből meg lehetnek mentve, és át lehetnek illesztve, vagy helyezve az ő szeretett fiának országában. Hiszen én magam is személyesen átéltem ezt, és azt mondhatom, hogy a megtérés valójában minden nap átélhető, olyan gyönyörű. Nem tudom, ha volt-e az életemben egy második nap, amelyen olyan mély Istentől kapott örömet éreztem volna, amely boldogsággal és hálával párosult, mint azon a napon, amikor könnyeket hulladtam, imádkoztam az Úrhoz, és bocsánatért könyörögtem. És mit mondjak nektek? Egy keresési idő után, imádkozás és sírás után, bocsánatért könyörögve, és így tovább, megtörtént az, amit az Úr mondott, hogy aki keres, az talál, aki kopogtat, annak megnyittatik. És ő azt mondja, hogy aki teljes szívéből keres engem, annak meg fogom engedni, hogy megtaláljon. A könnyek megállnak, a keresés megtalálással végződik, az elveszettség megmeneküléssel, egy csodálatos nap. És aztán jön a békesség. Békesség, amely minden emberi értelemnél magasabb. és aztán a békességgel együtt jön az öröm is. Az örömmel együtt az üdvösség bizonyossága, ahogy Pál apostol a rómaiakhoz írja, az ő szelleme tanúskodik a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekeivé lettünk. Ez egy élmény, és minden embernek meg kell tapasztalnia, egy ilyen élményt át kell éljen Istennel. Mindenkinek át kell élni a személyes megtérését, és aztán következik az újjászületés. A megtérés az embernek Isten felé való fordulását jelenti, az ember megfordul, megtér, újjászületik, Istenhez fordul. Az újjászületés pedig az, amit Isten visz véghez az emberben, amit kieszközöl abban az emberben, aki Istenhez fordult, és aki megtért. A megtérés, amint már mondtam, a mi részünkről történik Isten szelleme által, és az újjászületést Isten végzi el bennünk, akik megtértünk hozzá. És aztán természetesen jönnek az összes többi élmények, amelyek Isten ígéjében is meg vannak írva. Hadd foglaljuk össze, mit is szeretne Isten az emberiséggel elérni, és mit is jelent számunkra ez a nap, a Krisztus mennybe menetele. Pontosan úgy, mint a feltámadás, a nagypéntek, a húsvét vasárnap, a mennybe menetel, a Szent Szellem kitöltetése, ezek mind a megváltás történelmének eseményei, amelyek szükségesek, szükségszerűvé váltak a mi megváltásunkhoz és üdvrejutásunkhoz. Ha Krisztus nem támadt volna fel, számunkra sem lenne feltámadás. Ő a feltámadás és az élet. Ha nem ment volna fel a mennybe, hogyan mennénk, hogyan akarnánk mi a mennybe menni? Ő volt az, aki előkészítette az útat, és megteremtette a lehetőséget a Golgotán, Isten nagyszerű megbékélésének napján az emberiséggel. Éppen ezért írja Pál apostol a 2 Korintus 5.19-től. Isten a Krisztusban volt, és megbékítette önmagával a világot. Aztán így szólít fel, Krisztus nevében kérünk titeket, hogy béküljetek meg az Istennel, mert Isten általunk int benneteket. Hogy elhiszitek-e vagy sem, ma Isten az én számon keresztül szól. Ez így van. Holnap talán a tieden keresztül fog szólni, vagy egy kicsit később, hogy a ti szátokat fogja felhasználni, hogy néhány szót mondjon egy embernek, ami arra szolgálhat, hogy az illetőt az üdvösség útjára juttassa, vagy késztesse. De jelenleg valóban így van, hogy Isten ígéje hozzánk intéződik. Ez nem az én szavam, vagy egy másik ember szava, ez valóban Isten örökkévaló szava. És ez az ő szava most hozzánk intéződik. Szemléltető módon röviden előterjesztettük a teljes evangéliumot, nevezetesen azt, hogy Isten a Krisztusban megbékéltette az emberiséget önmagával, hogy megbocsájtotta bűneinket, hogy vétkeinket eltakarta, és hogy többé nem emlékszik mindazokra a dolgokra, amelyek elválasztottak őtőle. Krisztus által kibéltülteknek tekint minket vele, akiknek megkegyelmezett. Emberek, akik átéltek egy megtérést, nem egy másik hitre, hanem Jézus Krisztushoz, ami Urunkhoz való megtérést. Talán még egy gondolat. Gyakran előfordul, hogy az emberek megkérdezik, hogy miért is hirdetjük Krisztust úgy, hogy őt helyezzük a középpontba. Ezt már Isten elvégezte, mert csak egy találkozási hely van Isten és az emberiség között, És ez nem Jeruzsálemben vagy máshol van, hanem Krisztusban. Mert Isten a Krisztusban volt. És csak egy találkozási hely van az emberiség és Isten között, és ez is szintén Krisztusban van. Éppen ezért az embernek, aki Istenhez akar közeledni, azt az útat kell válassza, amely Istenhez vezet, és ez az út Jézus Krisztus. És ezért kell a dolgokat helyesen előadni és rendezni, hogy az embereknek lehetőségük legyen Istent átélni. A Golgota után, amint mindannyian tudjuk, levette az arimatiai József, ami urunk holttestét, és elhelyezte a sírban. A követ pecséttel látták el, hogy senki ne jöhessen és ne vegye el a holttestet. Nos, nem is tudom, hogy mit akarta volna, vagy lehetett volna tenni egy holttesttel. Hiszen nekünk nem egy halott Jézusra van szükségünk, hanem arra, akiről az lett mondva, hogy mit keresitek az élőt a halottak közül. Nincs itt, mert feltámadott. Ez egy isteni tény is valóság. Aztán a 40 nap itt ezen a földön, amikor tanította az ő tanítványait Isten országának dolgait illetően. És aztán a csodálatos nap, amelyet ma ünneplünk, Jézus Krisztus, ami Urunk, mennybe menetele. És azután a két angyal bejelentése, hogy ugyanaz a Jézus, aki közületek, felvétetett a mennybe, felemeltetett a mennybe, ugyanúgy fog visszajönni, ahogy láttátok őt felemeltetni a mennybe. Vannak emberek, egyikükkel nemrég, alig pár napja Londonban találkoztam, aki azt mondta nekem, hogy Krisztus már is visszajött. Csak annyit tudtam és kellett mondjak neki, hogy amíg én még itt vagyok a Földön, az Úr még nem jött el. Amikor ő eljön, akkor én megyek. Amen. Amen. Amikor ő eljön, akkor én megyek. Mert így van megírva, hogy ő visszajön, és hogy a Krisztusban elhunytak támadnak fel először, és hogy mi, akik élünk és megmaradtunk, átalakulunk, és együtt felvétetünk, és a levegőikben találkozunk az Úrral. Az Úr nem fog lejönni erre a földre, hanem mi megyünk ő elébe a levegőben, és találkozunk a levegőjékben vele, és akkor örökké az Úrnál leszünk. Aztán még bibliai idézetekkel is alá akarta támasztani, és azt akarta mondani, igen, de hiszen ő az ajtó előtt áll és kopogtat, most már vőlegényként jött ajándékokkal a mennyasszonyához. Én azt mondtam, elég későn jössz ezzel az ötlettel. Az ajándékokkal az Úr eljött már a pünkösd napján. Mit olvastunk? Aki leszállott, ugyanaz, mint aki felemelkedett, felemeltetett, mert megvan írva, hogy felment a magasságban, és foggyul ejtette a börtönt, és ajándékokat adott az embereknek. Mikor adta meg az ajándékokat? Pünkösd napján. Kiárasztotta a Szent Szellem minden egyes ajándékát az új szövetségi gyülekezetre. És még mindig érvényes a Szentírás szava, hogy azt helyesen kell osztani. Helyesen kell osztani minden áron. Úgy, ahogy Krisztus valóságosan és testben felment a mennybe, éppen olyan valóságosan és testben vissza fog jönni, és mi valóságosan és testben átalakulunk, és mindazokkal, akik már előttünk elmentek, valóságosan és testben felvétetünk. Igaz-e, vagy sem? De hiszen 100%-osan, hogy igaz. Az első János 3. fejezetének első verse. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egyszer. Mindazonáltal, amikor nyilvánvalóvá válik, akkor egyenlővé leszünk vele, mert meg fogjuk őt látni olyannak, amilyen ő valójában. Nem egy tanítás vagy leleplezés, hanem meg fogjuk őt látni olyannak, amilyen ő valójában, és aztán meg fogjuk látni, hogy ő hozzá hasonlóvá lettünk téve mi is. Nagyon hálás vagyok az Úrnak az ő világos, egyértelmű szavaiért. Amennyiben valaki nem ért valamit meg, akkor az ő hibája marad. mert be akarta vonni a saját gondolkodását az Úr szavába, és ez az, ami nem lehetséges. A Szentírást mindig úgy kell kezelni és hagyni, ahogy meg van írva, és szívből hinni abban, amit az írás mond, minden tekintetben. Ma van az a nap, amikor Krisztus mennybe menetelére különleges módon visszaemlékezünk. És elolvastuk az írásokat, legyen az az Apostolok Cselekedetei első fejezetéből a 9-11. Verseket, vagy a Lukács 24. fejezetének utolsó versei, hogy ugyanaz a Jézus fog visszajönni, ugyanazon a módon, ahogy láttátok őt felmenni, vagy felemeltetni a mennybe. Nem egy saját kitalált tanítás, vagy hátsó térből előhúzott kinyilatkoztatás, hanem ő újra eljön nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez egy esemény, egy élmény lesz, és semmi köze nincs valamilyen szatócs, jelentéktelen tanításához. Hálásak vagyunk Istennek, ami Urunknak a véghez vitt megváltási munkáért, az örök életért. Befejezésül még egyszer hangsúlyozni és kiemelni is szeretném, hogy aki még nem békült meg az Istennel, fogadja el a békességet még ma. Aki még nem élt át a megtérést, azt tegye meg ma. Aki még nem bizonyos abban, hogy Isten gyermeke lette, vagy sem, ma, ha halljátok az ő hangját, szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Még mindig kegyelem ideje van, hogy meddig, azt senki nem tudja. A holnap nem a miénk, ha eljön, az kegyelem. Mert nem tudjuk, mikor hív minket az Úr. Egy evangélista egyszer egy nagy összejövetelben azt mondta, Isten csak a máról beszél, az ördög a holnapról. Az ördög azt mondja, ma nem, máskor is jöhetsz, és így tovább. Ma, és akkor annyi kifogást és ürügyet keres, hogy eltántorítsa az embert. Ma, azaz, amikor elhangzik az ő szava, amikor Isten hív, szólít, megkérdezem tőletek, hogy mikor kellene jönnünk. De hiszen mégiscsak akkor, ha Isten szólít, hív. Nem igaz? Ha Isten felszólít, akkor kell jönnünk, nem akkor, amikor nem hív, hanem akkor, amikor hív. És éppen ezért a figyelmeztető szavak. Ma, ha halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a szíveteket. Sokan hálát adtak Istennek, hogy meghallották az ő hívását, és engedelmeskedtek neki. Ma hozzánk szól Isten, ma téged hív. Nem szemrehányóan teszi, nem is vádlóan. Az emberek gyakran vádolnak, szemrehányóak. Ezt és amazt rosszul tetted. Isten nem vádol meg semmivel. Ő látott téged és engem, látott minket a tehetetlenségünkben, és tudta, hogy csak alkalmatlanok vagyunk. És úgy mentett meg minket, amilyenek voltunk, vagy vagyunk, és nem akarja, hogy erőlködj a javulásodon a megmentésedre, ne is kezdj bele, hogy hagyd, hogy megmentsen még ma. Fogadd be még ma Jézus Krisztus személyes szabadítótként a szívedbe, az életedbe, és mondd, Uram, én is veled akarok lenni az örökké valóságban. Én is örök életet szeretnék, én is Isten gyermeke szeretnék lenni, Uram, ments meg még ma, bocsáss meg, ragadj ki ma a sötétség birodalmából, amelyben mindannyian természetünknél fogva vagyunk, és helyezz át a te szeretett fiat országába vagy birodalmába. Krisztus mennybe menetele garantálja a te és az én mennybe menetelünket. Ő felment, hogy helyet készítsen nekünk, és visszajön, hogy hazavigyen minket, és hogy mi is ott lehessünk, ahol ő van. És ő szava hihető, ő megadta az ígéretet, hogy a kegyelmi idő végén. És ez a kegyelmi idő végén közeledik. Ez az ígéret is történelem lesz nem sokára. Hamarosan bekövetkezik. Ahogy a bevezetőben is mondtam, és idéztem az ígét, hogy akkor ketten lesznek egy házban, ketten egy ágyon, ketten a mezőn, ketten a malomban. Az egyik felvétetik, a másik visszamarad. Akkor, akik készen lesznek, bemennek a menyegző vacsorára a lelkünk vőlegényével. A többiek pedig kívül maradnak. És kérlek, ne haragudjatok Istenre, de megvan írva, hogy kívül lesz sírás és fogcsikorgatás. Nem lesz többé mentség, nem lesz többé bocsánat, nem lesz többé kegyelem, nem lesz többé üdvrejutás. Az ajtó örökre bezárul. És hogy a legnagyobb fokú kétségbeeső is hatalmába kereti az emberiséget, azt mindannyian világosan el tudjuk képzelni. Szeretteim, az evangélium hirdetése egy nagyon komoly dolog. Nincs komolyabb dolog, mint Jézus Krisztus evangéliumnának a hirdetése. Az emberiség szembesítve kell legyen azzal, hogy természetünknél fogva mindannyian elveszettek vagyunk, és hogy csak egy szabadítás van, és ez Jézus Krisztusban, ami Urunkban van, és a Golgotán, a kereszten bekövetkezett. Ott tárta szét az Úr az ő karjait a kereszten. Előtte így kiáltott fel. Jöhetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Én megnyugvást adok nektek, a ti lelkeiteknek. Ma a Krisztus mennybe menetelére emlékezünk. Ő, aki ebbe a világba beleszületett, mi érettünk, szenvedett és meghalt. Ő a megfeszítetett, aki el lett temetve, aki harmadnapon feltámadt, 40 napig járt itt ezen a földön, majd felvétetett, vagy felment a mennybe. És vissza is fog jönni, ahogy Isten ígéje mondja, hogy hazavigyen minket. Te is ott leszel-e? Amen.